Nagyon hálásak vagyunk Istennek az ígéért. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És a mi Urunk végül is maga beszélt, vagy kijelentette, amikor Noéra és az akkori időkre utalva azt mondta, és azt mondta, így fog ez lenni, ilyen lesz az idő, amikor az emberfia újra el fog jönni. És a kérdés a következő, vajon talál-e hitet, amikor ő visszajön? Úgy van, hogy abban az időben sok ember létezett a Földön, és csak néhányan hittek, nagyon kevesen, egy maroknyi ember. És az Úr azt mondja, vajon talál-e a hitet az ember fia a Földön, amikor visszajön? Csak azokban, akikhez szólt, és akik megbíztak benne, és hittek az ő szavának. Az összes többien hisznek ugyan, csak hogy nem veszik őt figyelembe. Én már sokszor elmondtam, hogy Isten létezésében hinni az egy dolog, és abban hinni, amit Isten mondott, az egy egészen más dolog. Isten létezésében sokan hisznek, milliók, hanem milliárdok. De Istennek hinni az egy másik dolog. Isten létezésében még az ördög is hisz, és reszket, így áll a Jakab levelében. De elhinni azt, amit az Úr mondott, az csak azoknak adatik meg, akik az ő népéhez tartoznak, akik valóságosan az ő tulajdonát képezik. És innen származik az a szókifejezés is, hogy aki hisz, ahogyan az írás mondja. Nem csak az, hogy valahogyan hisz, hanem úgy hinni, ahogy az írás mondja. Itt lenne néhány dolog, amit érdemes lenne észrevenni, ha csak nagyon röviden megjegyeznétek. Nem ritka esetben szó van a 120 év, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy Noé nem 120 éven át prédikált. Ezt nagyon is meg kell szívlelnünk. Az van írva az első Mózes 5. fejezetében, az utolsó versben, amikor Noé 500 éves lett, megszülettek neki a fiai, Sém, Hám és Jáfet. Tehát 500 éves korában született neki a három fia. Aztán jön az, ami a 6. fejezetben van leírva, majd a 7. fejezetben az 5. versben az van írva, amikor Noé mindent pontosan úgy tett, ahogyan úgy parancsolta neki, Noé pedig 600 éves volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet. Tehát amikor 500 éves volt, megszületett neki a három fia. És a három fiú már a feleségeikkel együtt ment be a bárkába, így mondja Isten ígéje. És 600 éves volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet. Tehát néha egy kicsit figyelmesen kell olvasni, hogy felfigyeljünk erre. Egy második alkalommal az áll írva az első Mózes 8. fejezetének, első Mózes 8. fejezetének 13. versében. És Noé életének 600. életévében az első hónap első napján elapadtak, vagy leszáradtak a vizek a földről. Tehát itt ismét ez a 600 év. Ami feltűnt nekem itt az előbb, az a 11. versben van. Akkor a galamb visszatért hozzá az estvének idején, és lám egy friss olajfalevél volt a csőrében. A galamb, és nem tudom, hogy észrevettétek-e Branham testvér az egyik utolsó énekében, a prédikációkban, vagy egy prédikációban, a 65. decemberi prédikációban, az egyik utolsó prédikációi között volt, a hófehér galambról szóló éneket énekelte. És ennél fogva Noéra hivatkozott, hogy Isten hogyan adott neki egy jelt ezen a galambon keresztül, amelyet kiküldött, és amely aztán visszahozta neki a választ, nevezetesen, hogy a víz visszahúzódott, és már egy friss olajfa levelet hozott vissza magával. És ez este felé, vagy az estvének idején történt. Itt még sok mindent el lehetne olvasni, éppen a Noé történetéből. És most fordítottuk le egy prédikációt, ebben Branham testvér be akarja bizonyítani, hogy minden ember, még Isten minden egyes embere is elkövetett egy vagy néhány hibát. Sőt, minden erejének a bevetéseivel is megpróbálja még az Ószövetségben szereplő József esetében is rávilágítani erre. És észrevettük, hogy ez milyen nehéz. De Noé egy olyan hétköznapi ember volt, mint mi mindnyájan. És egy szép napon valóban úgy volt, hogy túl sokat ivott. Noha az van írva róla, hogy Istennel járt. Istennel járt, de mégis egy ember maradt. És az van itt írva, a 9. fejezetben, soha nem akarjuk a rossz dolgokat hangsúlyozni, de Isten ígéje mindkettőt megnevezi. Noé tehát földműves lett, és egy szőlős kertet telepített. És amikor ivott a borból, megrészegedett, és meztelenül feküdt a sátrában. Ti is ismeritek a történetet. Isten ígében mindig mindkettő meg van nevezve. Megtalálható az isteni oldal és az emberi oldal is. És Branham testvér megemlíti ezt egy prédikációjában, és azt mondja, amikor Isten Ábrahámról, Dávidról és mindezekről az ő szolgáiról nyilatkozott, közhírré tette az ő észrevételét, egyetlen egy korholást sem tartalmazott, hanem csak arra lett rámutatva, rávilágítva, ami üdvtörténeti jelentőségű volt, ami isteni eredetű volt bennük. Ez az, amit Isten kiemelt. És látjuk, hogy Isten kötött egy szövetséget Noéval. Noé kegyelmet talált Istennel. Egyszer s mindenkorra, nem csak néhány napra, hanem örökre. És így az egész Szentírást végig lehetne olvasni, és meg lehetne állapítani azt, hogy Isten kegyelemben részesítette azokat, akiket elhívott, azoknak megkegyelmezett, és azokat meg is áldotta. Amikor ma este egészen röviden belenéztem a Szentírásba, a János evangéliumának 7. fejezetéből nagyon jelentős lett számomra egy ige szakasz. János evangéliumának 7. fejezetében a 46. versben ez áll. A szolgák így válaszoltak. Még soha sem beszélt egy ember úgy, ahogy ez a férfi beszél. Ez a mi szeretett Urunkra és megváltónkra, Jézus Krisztusra van utalással. Aki külsőleg ugyan ember volt, külsőleg, gesztusok szerint embernek találtatott, semmi kivetni való nélkül, bűn nélkül, hiba nélkül. De hiszen ő azért jött, hogy elvegye a te és az én bűnösségemet, hogy elviselje a te és az én vétkeimet. De itt az áll írva, a szolgák tehát visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és ezek megkérdezték tőlük, miért nem hoztátok el őt magát ide magatokkal. A szolgák így válaszoltak, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. A feladatuk tehát az volt, hogy kézbe kerítsék, elfogják, vagy megragadják, mert a nép körében már elterjedt a beszéd, hogy valóban ez legyen-e a próféta, Nem is olyan régen olvastuk a János 1-ből, hogy János azt mondta, nem én vagyok a próféta. Hadd olvassam fel itt egy pillanatra, hogy a zsidók hogyan értették ezt az ígét szó szerint. János 7, a 40. Már most némelyek, akik hallották ezeket a szavakat a nép közül, ezt mondták. Ez valóban a próféta. Nem egy valamilyen próféta, hanem az ígéretben adott próféta, akire Mózes utalással volt. Egy hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek Isten a ti testvéreitek közül. Mások azt mondták, ez a Krisztus, megint mások azt mondták, bizonyára nem Galileából jön a Krisztus. És azután jött, következett természetesen a válasz, vagy nem azt mondja az írás, hogy Krisztusnak Dávid magvából kell származnia, és Betlehem helyiségből, ahol Dávid lakott. Így hát megosztottság keletkezett miatta a nép között. Néhányan közülük nagyon is szívesen letartóztatták volna, de senki sem emelt kezet rá. Vajon nem tudták, hogy Betlehemben született? Vajon elkerülte a figyelmüket? Nem határozottan, hogy tudták, de váratlanul az történt, hogy feltűnt vagy fellépett Galileában, hogy beteljesedjék az írás. Zebulon és Naftali, a pogányok Galileája, nagy világosságot látott. Ennek be kellett teljesednie, és akkor azt mondják, nosza vizsgáljátok, kutassátok magatok is, hogy származott-e már Galileából egy próféta. Nos, különbség volt az ő születésének helye, és az ő megjelenésének, az ő fellépésének, és az ő szolgálatának a helye között, és a ma hely között, ahol majd leteszi az ő életét. Ezek különböző dolgok, és különböző összefüggések voltak. Ők azonban nem értették meg sem az elsőt, sem a másodikat, sem a harmadikat. Nem értették meg sem az ő születését, nem értették meg az ő szolgálatát, és bizonyosan nem értették meg a keresztre feszítését és a halálát, még messziről sem. És mindebben a szemük előtt teljesedett be az írás, a születésével, a munkájával, a halálával, a feltámadásával, a mennybe menetelével, mindezen jellemzőkkel, és mégis rejtve maradt a szemük előtt. De ezek a becses szavak itt. A nép között voltak olyanok, sőt, még a kiküldött szolgák között is. Mert ugye szolgák voltak azok, akik így válaszoltak, hogy még soha sem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. És ez már túl sok volt a számukra. Dühösek lettek, belsőleg felháborodtak, és az van itt megírva, hogy erre a farizósok így válaszoltak nekik, vajon ti is hagytátok magatokat félrevezetni? Nem, ők nem hagyták magukat félrevezetni. Ők csak hallottak egy férfit, aki úgy beszélt, ahogy még soha ember nem beszélt. A szavak a szívükbe ivódott, és bár azért lettek kiküldve, hogy megfogják, a hatalmukba kerítsék őt, annak a szava, akit beszélni hallottak, megragadt őket, és a szívükbe ívódott. És azt mondták, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogy ez a férfi beszél. Ez már túl sok volt, és az azt van tovább írva, erre a farizósok így válaszoltak nekik, ti is hagytátok magatokat félrevezetni, találtok-e egyet is az elöljárók, vagy a farizeusok közül, akik hisznek benne? Ők büszkék voltak arra, hogy a farizeusok és az elöljárók nem hittek benne. Ez olyan volt számukra, mint egy biztos fölényes győzelem. Viszont a köznép számára, akik hivatottak voltak az üdvösségre, egészen más volt a helyzet. Ők örömmel hallgatták őt, ők eljöttek és tudták, az ő szájából az örök élet szavai jönnek, az üdvösség szavai, az áldás, a szabadulás, a gyógyulás szavait hallatja, Hol szólt volna egyszer is anélkül, hogy ne adta volna meg az embernek azt, amire vágyott? Neki mindig megvoltak a megfelelő szavai a megfelelő időben, és a megfelelő módon odaillően ki is mondta. A 49. vers nem, csak ez alacsony színvonalú köznép, amely semmit sem tud a törvényről, egy átokvérte köznép ez. Nem, nem, hanem Isten szemében áldottak voltak őt. Az, amit az emberek elátkoznak, azt Isten megáldotta, és amit a világ megtagad és elvet, azt Isten kiválasztotta, és fordítva. Isten pontosan ellentétesen viselkedik azzal, ahogy az emberek viselkednek. Csak hogy ők ezt nem értik meg. Ők azt hiszik, hogy amit ők tesznek, az helyes. Nem. Csak amit Isten tesz, az van helyén valóban megtéve. Minden más úgy sem számít. Milyen feltűnő, hogy az embereknek a szemébe megmondják. Nem csak ez az alacsony színvonalú köznép, amely semmit sem tud a törvényről. Nos, meg lehet, hogy nem sokat tudtak a törvényről, de a szívükben megvolt a tisztelet tudat a törvényhozó iránt. És megértették a törvény értelmét, nevezetesen azt, hogy abban meg lett adva a kegyelem és a Mesiás ígérete is. És hogy Pál apostol későbbiekben kifejti, hogy a törvény által senki sem üdvözölhet. Ez nyilvánvaló. És így az emberek az Úrba vetették az ő bizodalmukat. És miután ez a szemen szedett, kirívó kijelentés elhangzott, és az átok kimondásra került, az 50. versben azt olvassuk. Ekkor Nikodémus, aki előzőleg egyszer elment Jézushoz, és az ő pártjukhoz is tartozott, így szólt. Vajon a mi törvényünk elítéli az embert anélkül, hogy előbb ki lenne hallgatva, és meg lenne állapítva, miben áll a bűnössége? Erre azt mondták neki is, te is Galileából származol-e? Tudakozódj, kutass, és tanuld megérteni, hogy Galileából nem származik próféta. Neki nem kellett sokat tanulnia, és sokat megértenie sem. Isten ígéje kijelentett, te Izsás prófét által a 8. fejezet végén, a 9. fejezetben, szerint az elején, hogy hol lesz az, ahol a világosság felragyog, és a sötétségben élők meglátják a világosságot. Itt Nikodémusra is ráripakodnak, aki mégiscsak egy olyan tudós volt, aki hozzájuk tartozott, az ő köreikből van. Ő azzal szembesíti őket, miközben magát is belefoglalja, és azt kérdezi, elítéli valahogy a mi törvényünk, nem azt mondja nekik, hogy a ti törvényetek, hanem azt, hogy a miénk, önmagát is beleértette, de hiszen ő továbbra is közzéjük tartozott, és akkor neki is megadták az ő válaszukat. Mi legyen a lecke, amit mi meg kell tanulnunk ezáltal ma este? Egy olyan ember, aki valóban meghallotta és megértette az Úr beszédét ebben az időben, akit valóban szíven érintett, az azt fogja mondani és megvallani, ezt még soha nem hallottuk, soha nem beszélt az Úr így, mint éppen most. És akkor jöhetnek az emberek, és észrevételt tehetnek mindenféle argumentumokkal, igen, ezek csak ezek, meg amazok, akik hallgatnak erre vagy arra. Hadd tartozzunk azok közé, akiknek értékes az Úr beszéde, akiknek becses az Úr beszéde, hogy mi is azt mondhassuk, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. Mi volt a helyzet? Isten volt a Krisztusban. Isten szavai voltak ezek. Természetesen Isten szavai nem más nyelveken szóltak, hanem a mi nyelvünkön. Néhányan azt gondolják, hogy amikor Isten beszél, az valami mennyei nyelv kellene, hogy legyen. Isten úgy beszélt Noéhoz, ahogy bármelyik ember beszélne, és ő mindent megértett. És úgy beszélt Ábrahámhoz is, hogy az is megértette, és úgy beszélt Saulhoz is, hogy az is megértette. De hiszen Isten minden nyelven úgy beszél az emberekhez, ahogyan az szükséges. De aki meghallotta és befogadta az ő beszédét, az meg fogja tudni különböztetni, és azt fogja mondani ezekkel az emberekkel együtt, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. Ők még nem tudták, hogy kicsoda is ő, de a szívükben felismerték a különbséget. Nem valami magas szintű szavakról volt szó. Nem a szavak minősége volt az, hanem az, ami kifejezésre lett juttatva bennük. Nem a magas műveltség, hanem valójában Isten egyszerű szavai. És Branham testvér azt mondja, ami Urunk nem a magas szintű és a tekintélyesek által használt szókincset beszélte, hanem valójában egy olyan nyelvet, amelyet bármelyik embertől hallani lehetett az utcán. És ezért, mondja Branham testvér, az összes tanul, mánnyal rendelkező ember, akik végül is egy tudományosan tanult nyelvet tanultak, olyan nagy nehézségekkel küzdködtek Jézus beszédeinek lefordításában, mert a tudományukban egyáltalán nem találtak meg néhány szót úgy, ahogyan ő kiejtette őket, ahogyan kifejezésre juttatta őket. És ezzel összefüggésben a régi arámi és az új arámi nyelvről beszélnek, és beszélhetnek ők, amit akarnak. Voltaképpen egy egyszerű dolog volt. Isten kinyilatkoztatta magát egyszerűségében. Mindazonáltal az ő egyszerű szavának akkora ereje és hatalma van. És az összes tudományosok, az úgynevezett nagyok szavai egyáltalán semmit nem értek el. Nincs bennük egyáltalán semmi átverő erő, de a mi Urunk szava, abban megnyilatkozott Isten ereje. És az emberek, akik hittek benne, észrevették a különbséget. Ők is meghallgattak már sokakat maguknak, de amikor az Úr beszélt hozzájuk, észre kellett vegyék a különbséget, és azt mondani, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. Milyen a te és az én számomra az Úr beszéde? Észrevettük-e a különbséget? Mert hiszem azt, hogy Isten szólt hozzánk is ebben az időben. Az ő kinyilatkoztatott ígéje által. Ő megismertette velünk az ő akaratát, anélkül, hogy mi rákérdeztünk volna, anélkül, hogy tudtuk volna, mit szándékozik tenni velünk. Az állít tovább írva a 8. fejezet 12. versétől, már most Jézus ismételten szólt hozzájuk, és azt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, nem fog sötétségben járni, hanem megvan benne az élet világossága. Erre a farizeusok így szóltak hozzá, te önmagadról teszel tanúbizonyságot, a te tanúbizonyságod érvénytelen. Nagyon nagy kár volt, hogy az Úr körül mindig is voltak olyan emberek, akik állandóan közbeszóltak neki, közbevágtak, és mindig valahogy nem tudtak megbirkózni azzal, amit mondott nekik, amit hallottak tőle. Jobb lett volna, ha csak egy olyan közönsége lett volna, amelyik szerette őt, amelyik befogadta őt, amely elhitte az ő szavait. De neki is meg kellett birkóznia az akkori emberekkel, akik akkor éltek. És azt mondja, ti a test szerint ítéltek, én senkit sem ítélek meg. Ha mégis bíráskodom, az én ítéletem igaz, mert nem egyedül állok, hanem velem van az, aki elküldött engem. Én tanúbizonyságot teszek önmagamról, már pedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz. Én tanúbizonyságot teszek önmagamról, és az Atya is tanúbizonyságot tesz rólam. Ő, aki elküldött engem. Ő is tanúbizonyságot tesz rólam. Ekkor megkérdezték tőle, hol van neked a te atyád? Jézus így válaszolt, ti nem ismertek sem engem, sem az én atyámat. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Ez pedig összhangban van azzal az ígével, aki felismeri a fiút, az felismeri az atyát is. És azzal az ígével is összhangban van, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És azzal a sok ígével, amit a Szenttől lett ihletve, minden kinyilatkoztatás Isten szelleme által. Az emberek nem tudták megérteni. Ő az atyáról beszélt, és mégis azt kérdezték, hogy ki a te atyád. Erre ő azt mondja, sem engem, sem az én atyámat nem ismeritek. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Ezeket a szavakat akkor mondta, amikor a templomban az áldozati perse mellett tanított, és senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött volt el az ő órája. Mindennek el kell érkezzen a megfelelő idője, a művének, a szenvedésének, a halálának, a feltámadásának és a mennybe menetelének. Ahogyan akkor mondta, a ti időtök mindig megfelelő számotokra, de az én órám még nem ütött, még nem jött el. És így Isten mindennek megszabta a maga idejét és a maga óráját. Az ő népéhez intézett szavai mindig is valami egészen különleges dolog. És az öveinek, az ő népéhez azt mondhatta, nektek megadatott, hogy kiismerjétek magatok az Isten országának titkaiba. Ha arra gondolok, hogy az Úr mennyi példabeszédet mondott, és hogy mint egy rejtvényt úgy adta elő a tartalmát az embereknek, és azok ugyanannyit tudtak előtte vagy utána is, mint azelőtt. És akkor azt mondja az ő tanítványainak, nektek pedig megadatott, hogy kiismerjétek magatokat az Isten országának titkait illetően. Branham testvér prédikációjában is sok rejtélyes lett becsomagolva, mint egy magba zárva. De a rejtély megoldása nem nálatok és nem nálam van, hanem csak is annál, aki a rejtét becsomagolta, mert az, aki elrejtette, az fel is tudja tárni. De hiszen nagyon is jól tudjátok, hogy Isten el volt rejtve Krisztusban, és kinyilatkoztatta magát azoknak, akik hitre jutottak. Ő mindkettő volt. Egyesek számára elrejtve, mások számára pedig kinyilatkoztatva. Egyesek hittek, mások nem hittek, és ez így maradt mind a mai napig. Itt aztán így folytatja, és ezzel szeretnék már is a végére is érni. A 23. versben akkor így szólt hozzájuk, ti odalentről jöttetek, én pedig fentről. Ti ebből a világból valók vagytok, én pedig nem ebből a világból való vagyok. Ezért mondtam nektek, hogy a ti bűneitekben fogtok meghalni. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a ti bűneitekben fogtok meghalni. Azt vettem észre, hogy mennyire fontos még néhány verset tovább is olvasni, mert éppen az előbb mondtam, Urunk, a 21. versben, akkor ismét azt mondta nekik, én elmegyek, akkor keresni fogtok engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Én, ahova én megyek, oda nem jöhettek. De észrevesszük, hogy a későbbi hogyan részletezi. Nem hagyja érvényben az általános reménytelenséget, és nem mindenkire van utalással ezzel, amikor azt mondja, meg fogtok halni a ti bűnötökben, hanem pontosítja, hogy az előbb olvastuk is, hogy csak azok fognak meghalni a bűneikben, a hitetlenségükben, akik nem hisznek abban, hogy ő az, mert nem hittek benne, ezért halnak meg a hitetlenségben. Annyiszor hallottuk már a Branham testvér szájából, a hit Istentől jön, és Isten ígéje által van kieszközölve, és Isten ígéje által jön létre. A hitetlenség az ellenség műve, aki semmissé akarja tenni az ígét, és meg akar rabolni téged és engem ettől a hittől, és el akarja pusztítani azt. Nem tehetünk mást, mint hogy példaképül vesszük magunknak mindazokat az embereket, akik hittek abban, amit Isten mondott nekik. Noé hitt abban, amit az Úr mondott neki, és pontosan azt tette, és úgy tette, amit az Úr parancsolt, és a saját szemével látta, hogy beteljesedik, amit Isten megígért. A saját szemével látta, hogy a gúnyolódók hogyan lett végük, hogyan pusztultak el a gonoszok, és látta azt is, hogy Isten a maga hűségében hogyan tartotta meg az ő szövetségét és az ő kegyelmét, nem csak szavakban, hanem a tettekben is. És ugyanaz a víz, amely másokat megfojtott, vagy vízbe fullasztott, őt nyájasan felemelte, és átvitte az ítéleten, áthordozta. Ugyanaz a víz volt, amely a hitetleneknek katasztrófát, balszerencsét hozott, és halálra ítélte őket. Ugyanaz a víz volt az, amely Noé a bárkával együtt úgy szépen felemelte, és magával szállította. Ugyanaz a víz, nem valami más. Egyiknek a halálára volt, másiknak az életre. Pál apostol azt mondja, némelyeknek az életre való életillata vagyunk, másoknak pedig a halálra, illata a halálra. Ki tudja ezt meghatározni? Csak az, aki a halált és az életet meghatározza. De vajon nem így volt az Izrael fiaival és a néppel, vagy az egyiptomi hadsereggel is? Ugyanaz a vörös tenger, amelyen Isten népe szárazon átment, az egyiptomiak végzetévé vált, és maga alá temette őket. Egyesek számára ez az életútja volt Istennel, mert hittek az ő szavának, és követték az ő utasításait, mások számára pedig, akik utánozni akarták őket, és ártani akartak nekik, ez a halál útja volt, és a tengerbe lettek fullasztva. Ugyanaz a víz, ami a hitetlenek pusztulását okozta, magával hordozta Noét a bárkával, és mindazokkal együtt, akik benne voltak. Most pedig elmehetnénk a második Péter harmadik fejezetéhez, ahol Péter mindezekre a dolgokra utalással van, de az időnk lejárt. Isten szava rendkívülen értékes, és én mondom nektek, akár Noénak mondott az Úr valamit, akár Mózesnek mondott valamit, akár Ábrahamnak mondott valamit, amikor itt a sokaság azt mondja, még sohasem beszélt egy ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. Ha ma megkérdezhetnénk Noét, mit vagy hogyan éreztél akkor, amikor az Úr szólt te hozzád? Ha megkérdezhetnénk Ábrahámot, mit vagy hogyan éreztél te akkor, amikor az Úr szólt hozzád, és adta neked az ígéretet? Ó, micsoda bizonyságtételeket fogunk hallani a dicsőségben, mindazoktól, akik hallották Isten beszédét. De azt is mondom nektek, hogy nincs olyan bizonyságtétel, amely nagyobb jelentőségű lenne, mint ez a mostani időből. Isten összegezte azt, amit Isten Noé napjaiban, Mózes napjaiban, a proféták napjaiban, az Ószövetségben és az Új Szövetségben mondott, Isten a mi napjainkban összefoglalta azt. Talán Noé csak azt tudta, amit az Úr mondott neki, és Mózes is azt, amit az Úr neki mondott, és Ábrahám, amit az Úr neki mondott. És mi, akik a napok végén élünk, tudomást szerezhettünk, és hallhatjuk, hogy mit mondott Isten az összes prófétáknak, az összes apostoloknak. Még soha nem beszélt egy ember úgy, ahogy ez a férfi beszél. Ó, bárcsak az ő szava eljutna mi szívünkbe, hogy áthatolna rajtunk, és azt mondhatnánk, Uram, mi nem vagyunk méltók, hogy tudasd velünk a te szavaidat, a te ígédeit. Egy János arcra esett, mint egy halott, és az Úr beszélt hozzá, ne félj, én vagyok az. Az élő, én halott voltam, és imé, én élek mindörökké. Legyen, hogy az Úr megjelenítse magát nekünk ma este igazán nagyszerűvé, hogy ő az, aki szólt hozzánk. Hallotta az ő szavát. Lehet, hogy láttunk magunk előtt egy emberi burkolatot, miközben azt mondtuk, Isten küldött egy prófétát, de egy próféta maga sem tehet, és nem mondhat semmit, ha csak Isten nem szól rajta keresztül, és Isten nem munkálkodik rajta keresztül. És így nem csak egy embert hallott, hanem az Úr hangját hallottuk ebben az időben. És Dáviddal együtt csatlakozunk ahhoz a Zsoltárhoz, amelyet a bevezetésképpen hallottunk. Ő olyan mélyre megy, sokszor mondtam már, hogy a Zsoltárokban minden egyes ember helyzete le van írva. Egészen mindegy, hogy honnan jöttök, vagy hova mentek, ha elolvassátok a Zsoltárokat, találni fogtok valamit, amit rátok is vonatkozik, személyesen. Én pedig találni fogok valamit, ami rám vonatkozik. A Zsoltárok valami olyan személyes, olyan értékes, ami életünkre szabott dolog. És hálát adunk a mi Urunknak, hogy még mindig vannak vigasztaló, építő és erősítő szavai. Ahogyan a Noé idejében volt, úgy van ez most is. Isten megment, Isten megtart. Isten lesz az, aki ezt véghez viszi. Mielőtt eljönnének az ítéletek, mi bemehetünk Krisztusba, és kegyelemből biztonságban lehetünk. Még sohasem beszélt ez ember úgy, ahogyan ez a férfi beszél. Ez lesz a bizonyságtétele minden prófétának, minden apostolnak és Isten egész népének. Ez lesz az én bizonyságtételem és a tied is. Legyen, hogy a szívünk égjen, és köszönjük meg neki, hogy ebben az időben szólt hozzánk. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy ma este is megajándékoztál minket kegyelemmel. Ó, Urunk, annyira örülünk, hogy hittel és bizalommal feltekinthetünk Te hozzád. Mert mi is tudjuk, hogy ki szólt hozzánk ezekben az utolsó napokban. Felismertük, Uram. Nem tudunk másnak tiszteletet, mint a Te nevednek adni. Halleluja! Te vagy az, aki nagy dolgokat tettél mindannyiunkon. És ezért jövünk Te hozzád, Uram, és hitben akarunk előtted állni, amíg el nem viszel minket a Te dicsőségedben. Imádunk Téged, és magasztaljuk a Te jelenlétedet, mert nem vagy messze, hanem közel vagy a Te népedhez. Hadd járjunk Te veled, Uram, ahogyan Isten minden embere Te veled járt. Ó, üdvözítőm, ez a mi kívánságunk és vágyunk. Halleluja, dicsőség neked, a báránynak, most és mindenkor. Légy velünk most is, amikor elválunk egymástól, és holnap újra találkozhatunk, amikor összegyűlünk, hogy felajánljuk neked a tiszteletet és a dicséretet, és imádságba fordulunk hozzád. Légy a mi otthonainkban, Istenem, légy a családjainkkal, Istenem, mindent eléd tárunk, Uram, adj kegyelmet, ajándékozz meg kegyelemmel, mindezt a Jézus nevében kérjük. Amen. Amen.